Köszönöm szépen. 2 percem maradt, ahogy elnézem. Tudom. De azért megpróbálom úgy összefoglalni a legfontosabb részleteket, hogy azért a kávézásra is maradjon egy kis idő. Az előadás címe egy kérdés. Egy olyan kérdés, amire én nem tudom a választ. Legalábbis most itt az előadás kezdetén még nem tudom a választ. Remélhetőleg az előadás végére egy picit közelebb jutunk ahhoz, hogy választ tudjunk adni. Ugyanakkor a kérdés nagyon aktuális. Idén lezárul az EU-nak az FP7-es, a 7-es tudományos és technológia fejlesztési keretprogramja, amely komoly támogatásban részesíti a kutatói hálózatokat. Jó ismert, hogy a Giant hálózatnak a finanszírozásában, ami a kutatás fejlesztési részt illeti, és ami magának a hálózatnak az üzemeltetését illeti, 50% körülbelül az EU-nak a hozzájárulása ahhoz, amit a egyes nemzetek, mint résztvevők betesznek. Ugyanakkor lezárul 5 nap múlva az a 4 év, ami a GN3-as projekt, a Giant éppen aktuális és kifutóban lévő projektje, és aminek az eredményeként Európában ENSZER 10 gigabites sebességet, és ma már több ponton 100 gigabites sebességet sikerült elérni. Egy ilyen helyzetben okkal vetődik fel a kérdés. Mi következik most vajon? Jobb lesz-e, vagy nem lesz jobb, mint ami eddig volt? Van egy fontos megválaszolni való 2 nagy kérdés. Mi kapunk tehát az Európai Uniótól egy csomó pénzt ahhoz, hogy jó hálózatot csináljunk? Kérdés, hogy az, amit mi nyújtani tudunk Európának, az vajon elegendő-e? Pontosabban, amit mi NRN-ek kutatói hálózatok kapunk az Európai Uniótól, az vajon visszatükröződik-e abban, amit mi kutatói hálózatban, illetve arra épülő teljes elektronikus infrastruktúrában biztosítani tudunk. Már most előre bocsájtom, van 2 fő üzenete ennek az előadásnak. Az egyik az az, hogy Európa és a kutatói hálózatok akkor tudnak kölcsönösen egymás megelégedésére működni, hogyha, mivel hogy együtt sírnak, együtt nevetnek, amennyit mi kutatói hálózat, fejlesztők, üzemeltetők nyújtani tudunk, annyit kapunk vissza, és amennyit mi kapunk Európától, annyit legalábbis vissza tudunk táplálni. A másik dolog az az, hogy változik a világ, változnak az elektronikus infrastruktúrák, és ma már jól látszik, hogy nem állhatunk meg ott, ahol vagyunk. Egyrészt vertikális és horizontális nyitásra van szükség. Vertikális nyitásnak nevezzük azt, amikor a felhasználói közösséget kiszélesítjük. Vertikálisnak azt, amikor a szolgáltatásainkat bővítjük. Felhasználóorientáltságra van szükség, nem elég az, hogy mi azt mondjuk, hogy tessék, itt vannak a lehetőségek, lehet használni őket, hanem valódi, igazi szolgáltatást nyújtunk olyan értelemben is, hogy segítséget adunk a szolgáltatások kihasználásához. Másrészt egy innovációorientáltságra van szükség, mert Európa akkor tud nyerni igazán abból a szolgáltatás halmazból, amit mi nyújtani tudunk, hogyha a kutatási eredményeken és a kutatási eredmények innovációs hatásán keresztül Európa erősödik, versenyképesebbé válik. És végül jól látható ma már az, és ez a 2 fő üzenetnek az utolsó pontja, hogy azáltal, hogy míg 20-25 évvel ezelőtt csak a hálózatról beszéltünk, akkor, amikor az infrastruktúra szóba került, ma már a szuperszámítás technikán keresztül, a grideken és a cloudokon keresztül, az adatinfrastruktúrákon keresztül, a virtuális kutatási környezetek és kutatási közösségek kialakulásán keresztül egy olyan bonyolult rendszerről beszélünk, amelynek az elemeit külön-külön ajánlva fel a kutatói közösségek és a széles felhasználó közösség számára, nem igazán tudunk segíteni. Akkor tudunk segíteni, hogyha ezt integráltan egyben tudjuk felajánlani, és hogyha valakihez, hogy ki az, az ma még bizonytalan, Oda fordul a felhasználó, hogy hú, nekem egy ilyen problémám van, akkor egy komplett választ tudunk adni neki arra, hogy mit is csináljon. Mire építhetünk egy ilyen bonyolult feladat kötegnek a megoldásában? Hát először is jól tudjuk, nem csak a háborúhoz, a kutatói hálózatokhoz és az elektronikus infrastruktúrához is pénzre van szükség. Másrészt egy kis észre is, hogy a lehetőségeket hogyan használjuk ki. Vannak tehát a kutatói hálózatok, a nemzeti hálózatok Európában, a GEANT, amely most már világméretekben is szolgáltatásokat nyújt. Vannak az elektronikus infrastruktúrák, az előbb már soroltam a komponensek legfontosabbjait, amelyekre ráépülnek. Ezek szolgálnak, mint integráló, összekötő kapocs a kutatási infrastruktúrák egészére, amiben a rádió teleszkópoktól a mikroérzékelőkig minden beleérthető, és az egész áll össze úgy, mint egy innovációs forrás Európa versenyképessége szempontjából, hogyha ezt mind úgy tudjuk használni, hogy stabil, fenntartható működést biztosítunk a mi elektronikus infrastruktúránknak, akkor jól végezzük a dolgunkat. Fontos, és ez is egy új elem, amivel szembe kell néznünk, hogy vége annak az időnek, amikor a központi támogatás, némi felhasználói hozzájárulás egymásra rakásával azt mondtuk, hogy jó, nekünk ez elég ahhoz, hogy elműködtetgessük a mi kutatói hálózatunkat. Ennél többről van szó, hatalmas pénzeknek a felhasználásáról, felhasználhatóságáról van szó, és ahhoz, hogy ez működőképes legyen, egy jól működő üzleti modellre van szükség. Versenyképességről beszéltem, a többi részletet most nem említem, egy picit csak más formában ismétlik meg azt, ami már elhangzott, de nagyon fontos az, ami itt a dia alján látható. Változik a világ ebben az értelemben is. Akkora nagy, ugye a Grand Challenges, a délelőtti előadások valamely, ja igen, a tázló eladásban volt szó azokról, a nagy kihívásokról, amelyekkel a világ élelmezését, egészségügyi problémáit, energetika, környezetvédelem, stb. Kezelni tudjuk, amelyek nem tudják elviselni, hogy itten versenyezve egymással eltitkolják a részeredményeket egymástól a különböző országok és földrészek. Egy olyan összefogásra van szüksége, ami kritikus tömeget, világméretű kritikus tömeget tud biztosítani ezeknek a kihívásoknak a kezelésére. Tehát a versenyképesség egy kicsit szélesebb értelemben kezelendő, mint a korábbiakban. Na, milyen háttér áll rendelkezésünkre akkor, amikor mindezekről gondolkozunk? Vége a hetes keretprogramnak, indul a Horizon, vagy Horizon, vagy így magyarosan mondjuk, 2020-as új keretprogramja az Európai Uniónak, 7 éves, mint amilyen a hetes keretprogram, vagy, hogy mondtam, ugye, 7 FP, ja igen, hetes keretprogram, 7 év volt, tehát amit a hetedik keretprogram, 7 évig tart a Horizon 2020 is, és ez a tudományos, technikai és innovációs szelete annak az Európa 2020-nak, ami a növekedési stratégiát megfogalmazza, megint csak nagyon ambiciózus, megint csak benne van egy kicsit a veszélye annak, ami a lisszaboni stratégiával kapcsolatban végül is előállt, hogy utólag egy kicsit elégedetlenül kell, hogy visszatekintsünk, nem érhetjük el, mi nem értük el, és valószínűleg nem is érhetjük el mindazt, amit célul kitűzünk, de hát a célok legyenek mindig egy kicsit messzebb, mint ami aztán végül is megvalósult. Tehát a Horizon 2020, ez lesz az, ami felváltja a hetes keretprogramot, és ez az, ami számunkra a forrást biztosítja. Vajon? Milyen forrást, mekkora forrást. A lényeg az, hogy már a múlt év elején elindultak a tervezési munkák a Európa 2020-ra és a Horizon 2020-ra vonatkozóan is, és akkor nagyon bíztató számadatok jöttek elő. A bizottság, amelyik mindig elő, az Európai Bizottság mindig előkészíti a döntésre kész anyagokat, és utána az Európai Tanács, ugye a nemzetek, az EU tag országoknak a képviselői, illetve az Európai Parlament, a parlament tagjai, azok, amelyek végül is döntenek arról, hogy mi legyen az elfogadott program. A bizottság előterjesztett egy tervet, és a parlament ezt nagy örömmel fogadta. Ez egy durván 80 milliárd eurós keretet tűzött ki célul a Horizon 2020-ra. Az EU parlamentje az nem csak, hogy örömmel fogadta, hanem még 100 milliárdról is beszélt, hogy még jobb volna, hogyha megemelnénk. Annyira fontos az innováció Európában, annyira fontos az azt megalapozó kutatás és a kutatást alátámasztó infrastruktúra, hogy ez a pénz ez mindenképpen jó magyar szóval megspendírozandó. Hát ez volt egészen a múlt év őszéig a helyzet, és akkor jött az Európai Tanács, ráadásul egy ciprusi elnökség alatt, az elnökségen lévő ország az mindig, és most néhány napja derült ki, hogy nem véletlen, hogy a ciprusiak egy egészen más struktúrában, pénzügyi struktúrában gondolkoztak, az egész MFF-nek ez a sok éves pénzügyi keretrendszer, Multi Annual Financial Framework tekintetében, ők azt mondták, hogy kevesebbet a kutatásra, kevesebbet az innovációra, inkább az agrártámogatást, inkább a regionális támogatást növeljük ezeknek a kárára, és az Európai Tanácsban ülő nemzeti képviselők, azok többségükben beálltak abba a sorba, amelyet a ciprusiak kezdeményeztek, és ennek következtében szemben az elképzeléssel, ami a hetes keretprogrambeli kutatási fejlesztési pénz másfélszeresét tervezték be a Horizon 2020-ra, csak 1,3-szeres összeget ígértek, ami figyelembe véve, hogy a Horizon 2020 több feladatot foglal magába, típust tekintve, és nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is, mint a hetes keretprogram, nem egy megnyugtató állapot. Kicsit részletesebben a számok, természetesen nem megyek bele a részletekbe. Odáig jutott a helyzet, hogy ez év tavaszára, most február tájékán valahol 70 milliárd euró körül állt be, az 71 körül, ami a Európai Tanács részéről megfogalmazódott. Ez az, ami a mai napig is a köztudatban úgy szerepel, mint egy elfogadott az egész MFF-et, az egész 1000 milliárdos tervet tekintve elfogadott számadat, holott ez nem egy végleges, mert a parlament még hátra van, és a parlamentben nagy a felháborodás, és nagyon komoly esélye van annak, hogy még egyáltalán nincs lezárva ez a kérdés. Egyetlen egy dolgot azért még itt hadd említsek meg. A Horizon 2020 alatt látszik egy sor, ez a CEF-nek, ez a Common European Facility, egy közös európai, jobb szót nem tudok most mondani, infrastruktúra halmaz, kidolgozása elkövetkezendő 7 év során, amelyik az energetikai, a szállítási, közlekedési szállítási és az informatikai és kommunikációs infrastruktúrára vonatkozott volna, még jobban megcsócsálja a Európai Tanácsnak a javaslata, azt, ami eredetileg a bizottság és a parlament által elfogadott tervben szerepel. Tessék csak megnézni, 9 milliárddal szemben 1 milliárd szerepel csak a informatikai soron, ami óriási különbség, nem csak egy 9-szeres különbség, hanem azt is jelenti, hogy a 9 milliárd által a nemzetek részéről bevitt matching, tehát a nemzeti pénzek nagysága, ami csatlakozik, kapcsolódna a központi pénzhez, az ilyen körülmények között elveszne. Tehát ez is egy nagy kérdés, hogy itt vajon mire jut június tájékán a parlament vitatva ezeket az adatokat. Itt részletszámok láthatók, amelyek közül én a narancssárgával vetített e-infrastruktúrák sorra hívnám fel a figyelmet, ahol az látszik, hogy körülbelül 0,9 milliárd euró szemben a 0,57-tel a hetes keretprogram pénzével az, ami Még akkor is rendelkezésre áll, hogyha minden úgy marad, ahogy most van. Remélhetőleg ennél még kedvezőbb lesz a helyzet. Csak támpontként a legalsó táblázatban látszik, hogy hogyan oszlottak meg a Giant, a szuperszámítás technika, high performance computing, a virtuális környezetek, távoli kezelés, feldolgozás, elosztott RAM-működés, stb. És az adatinfrastruktúrák közötti ráfordítások. Valami hasonló, ettől egy kicsit természetesen eltérő várható a következő 7 évben is. A parlament részéről tehát egy nagy vita várható, a parlament kezdeményezésére. A céljuk az a parlament releváns képviselőinek, hogy legalább arra a 80 milliárdot vissza kellene vinni a Horizon 2020 pénzét a következő 7 évre, mint ami a tavalyi javaslatban szerepelt. Hát így áll e pillanatban a helyzet, de akárhogy lesz is, feltehetőleg legalább annyi rendelkezésre fog állni a következő 7 évben, arányosan, persze, inflációt mindent figyelembe véve, és a megnövekedett feladatmennyiséget figyelembe véve, mint amennyi a megelőző 7 évben rendelkezésre állt. Ezek után sor kerülhet arra, amiről beszéltünk, a horizontális nyitásra, a felhasználókört tekintve, a vertikális nyitásra, a tevékenységi, a szolgáltatási spektrumot tekintve, és sor kerülhet arra, hogy megvalósuljon az az egyensúly is, ami a kiválósági és a kohéziós szempontok közötti vitában az elmúlt évek során kialakult. Sokan, elsősorban a fejlettebb európai országok közül azt mondják, hogy felejtsük el azt, hogy a kutatásra fordított pénzekkel mi regionális fejlesztést, felzárkóztatást támogassunk. Tegyük oda a kutatási pénzeket, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy eredmények, világra szóló eredmények jönnek ki, vagyis a kiválóságok. Hát ez persze Cambridge-et, Oxfordot, meg a párizsi, meg a hamburgi és a többi egyetemeket, meg a Zürichi egyetemet, esetleg a rómait és a milánóit jelenti, és csekkely mértékben a budapestit, meg a bukarestit, meg a prágait. Ugyanakkor egy komoly mozgalom indult annak érdekében is, hogy itt azért egy egészséges balanszra kell törekedni. Nem volna szerencsés, hogyha a kutatásban még nagyobb rés alakulna ki, már csak azért is, mert az agysűrűség és a szellemi potenciál sűrűség az nagy valószínűség, legalábbis ennek az ellenkezőjét még senki nem bizonyította, Európa szerte körülbelül homogénnak tekinthető. A teendőket és a teendők részleteit tekintve számos előretekintés, helyzetértékelés, tehát javaslat, kidolgozás történt az elmúlt években a Terena részéről, a Dante részéről, az EIRG, ez az elektronikus infrastruktúrák egészével foglalkozó tanácsadó testület. Újabban felzárkozott az EGI, ugye a GRID európai iniciatíva, és született két tanulmány, GEG-nek hívják azt, ami a Giant Expert Groupnak, ez az EU által felkért, bizottság által felkért testület, amely kidolgozott egy javaslatot, és a Giant, ugye itt a Dante mögötte, és a Terena együttműködésében született egy Aspire nevezetű tanulmány, ami a korábbi Serenati és Ernest riportokhoz hasonlóan próbál egy előrejelzést adni. A lényeg az, hogy lesz majd nekünk, hogy tényleg GN4-nek fogják-e hívni, az még kérdés, de egy következő nagy projekt, ami a GN3-as, a most lezáruló Giant projektet fogja továbbvinni. Van ugyanakkor egy átmeneti időszak, mert már lezárul, vagy kis hosszabbítással ugyan őszig tart, de lezárul a FP7-es, a 7-es keretprogrambeli projekt, és még nincsenek meghirdetve a felhívások a Horizon 2020-ra, kell egy átmeneti, ez az átmeneti időszak lesz a GN3 pluszos projekt, ez nem 4, hanem csak 2 éves projekt, amelynek itt ezen a dián összefoglaltam, megint csak nem megyek végig rajta, de hát a diákok hozzá tudnak férni, hozzá tudtok férni ti is. Fel vannak sorolva azok az aktivitások felsorolás szerűen, amelyek a gerincét képezik a 3 pluszos, GN 3 pluszos 2 éves projektnek, és egy pöttyöt tettem azok elé, az aktivitások elé, amiben mi is részt veszünk konkrét munkával, valamennyiben érintettek vagyunk természetesen, de amelyekben konkrét munkával mi magunk is részt veszünk. A 40 plusz 60 arra utal, hogy 40 kutatói hálózat Európában, és 60 további világszerte, amelyik érintett ezekben a munkákban. A kiindulási állapota hálózati helyzetet tekintve, jól ismert ábrák, csak illusztrációként, az igazán kedvező. Nem annyira kedvező a helyzet akkor, hogyha a hálózatra ráépülő infrastruktúra komponenseket, a szuperszámítás technikát, a grideket, cloudot, stb. Tekintjük, mert elkülönült szervezetekben működnek. Magyarországon viszonylag kedvező a helyzet, még néhány ilyen országban, Európában, ahol összekapcsolnak együtt, hiszen az NIF keretében ott van minden, ami ehhez az infrastruktúrához tartozik. Sajnos vannak olyan országok, nem is kevés, Európában is, ahol szinte nem is beszélnek egymással a hálózatosok és a gridesek, vagy hozhatnék más példákat is, és európai szinten sincs egy integrált szervezeti megoldás az egész infrastruktúra köteg kezelésére. Hát azok a stratégiák, és azok az előretekintések, amelyekre említettem, többek között a terena stratégia, itt fel van sorolva néhány eleme ennek a terena stratégiának, ami tavaly előtt készült, és amely például a tematikus nyitásra, a fenntarthatóság kérdésére felhívja a figyelmet, megemlíti a digitális szakadékot, de hasonlóképpen a Dante stratégia is, amely a teljes infrastruktúrának a összefogására már felhívja a figyelmet, és amely beszél arról is, hogy a felhasználókat nem elég a szolgáltatások felkínálásába, hanem ennél többel kell segítenünk ahhoz, hogy ők élni is tudjanak a lehetőségekkel. Szóval a Terena és a Dante stratégia tett ugyan lépéseket, de azért a teljes választ nem adták meg arra, hogy a Horizon 2020 időszakában mik a tennivalók. Egy fokkal tovább lépett az a Giant Expert Group, amiről beszéltem, és ő azt mondta, 4 nagy fejezetbe foglalva általa tett megállapításokat, hogy komoly támogatásra van szüksége a tudásközösségeknek, és ezeket a közösségeket ki kell terjeszteni. Nagy támogatásra van szüksége az infrastruktúrák részéről, ami több, mint amit eddig nyújtottunk, és már megemlíti az átszervezés szükségességét, nem pont úgy, ahogy én az előbb ezt próbáltam mondani, egy picit részletesebben itt most fel vannak sorolva, de azt hiszem, hogy ebben most nem megyek bele, otthon bárki megnézheti majd a felvett anyagban, hogy mit is tartalmaz részleteiben, hanem megemlítem, hogy a Terena kezdeményezésére, Terena és Dante együttműködésben létrejött tavaly egy úgynevezett Reykjavik Group, azért Reykjavik, mert a Reykjaviki konferencián született az elhatározás, amely annak a jegyében, hogy erre a GEG reportra, az előbb említett GEG reportra adandó választ megfogalmazza, további ajánlásokat, további javaslatokat hivatott kidolgozni. Egyelőre draft fázisban, tervezett fázisában áll rendelkezésre a Reykjaviki jelentés. Ez a Reykjaviki jelentés elismeri mindazt, ami a GEG reportban van, de a GEG report ajánlásai közül különös súlyt helyez az átszervezés, a szervezés, az újraszervezés kérdésére, és azt mondja, hogy a Dante és a Terena fölé egy ernyő szervezetet kell létrehozni, kell kialakítani, és ez lesz a megoldás. Hát ez egy nagy kérdés, hogy valóban ez előbbre viszi a dolgot, és az ezzel járó nehézségeket érdemese befektetni annak az reményében, hogy ez valóban többet fog jelenteni, mint a jelenlegi helyzet. Nagy valószínűséggel Ennél többet kellene tenni a szervezés tekintetében, közelebb kéne hozni egymáshoz azokat a elektronikus infrastruktúra komponenseket, amelyek szétszabdaltan működnek szervezetileg legalábbis ebben a pillanatban Európában. A Dante reflexiója, egy bölcs reflexió azt mondja, hogy azokat a javaslatokat, ötleteket, amelyek megjelennek a GEG reportban és a Reykjaviki jelentésben, még alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt döntés és konkrét lépés születik. Az alternatívák persze viszonylag egyszerűen megfogalmazhatók, csak az elemzésük az, ami egy kicsit bonyolultabb. Megtartatjuk a jelenlegi állapotot, ez zöld utat jelent annak érdekében, hogy minden menjen tovább előre úgy, ahogy eddig, és egy egyszerű ernyőszervezet, vagy egy puha integráció, mint további alternatívák után, vagy fölött, vagy mögött ott van egy úgynevezett kemény integráció is, ami felborítaná a teljes jelenlegi helyzetet, és egy új, közös szervezetet hozna létre, hát ezzel járó átépítési, útépítési munkák nehézségeivel együtt. Csak megemlítem, de figyelemre méltó az EIRG keretében több alkalommal kidolgozott javaslatköteg, ezek nem csak a hálózati infrastruktúrára, hanem a teljes elektronikus infrastruktúrára vonatkoznak. Narancssárgával kiemelve sok-sok olyan javaslati téma szerepel itt a felsorolásban, amelyek vágnak ahhoz a előadás elején említett két következtetéshez, amire el szeretnénk jutni. Az Aspire, a Terena által a GN3 keretében készített kitekintés nemrég jelent meg. Négy kötetben az érdekes az, hogy sok-sok feldolgozása váró téma közül a cloud témát, a mobilitás témát, az adat a big data, a nagy adat infrastruktúrák témáját és a kutatói hálózatok jövőjét, hosszú távú stabilitását tekintette legfontosabb elemezni, vizsgálni valónak, és amelyekkel kapcsolatban leginkább szükség van tanácsokra és ötletekre. Hát itt tartunk most. Vannak tehát változatok a Horizon 2020 időszakára, vannak lehetőségek, vannak alternatívák. A kérdés az az, hogy ebből mit tudunk megvalósítani. Nem könnyű munka. Megint csak nem megyek a részletekbe, hanem annyit mondok csak, hogy ez egy szép feladat, de nehéz. És hogyha ezt a nehézséget emeljük, akkor bizony egy szomorú arc tekint ránk, de hogyha már úgy fogalmazunk, hogy nehéz ugyan, de szép feladat, akkor mindjárt vidámabbak leszünk. A nap is kisüt, nem tudom, ha az ablakon kinéz valaki, akkor már látja, és a kávé meg vár minket, talán már az illatát is érezzük. Köszönöm szépen.